Most Dávid királyról lesz szó a mai estén. Az elmúlt alkalommal Mózessel és a 10 parancsolattal foglalkoztunk, és időben eljutottunk Izrael népének honfoglalásáig. Ez 1406 időszámításunk előtt, láthatjuk a táblán, és az egységes királyság korszaka pedig időszámításunk előtt 1051-től kezdődik. Tehát nem mindig volt királyság, nem mindig volt ilyen intézmény Izraelben. Vajon miért nem? Vajon miért látjuk azt a táblán, hogy miután Mózes meghalt, és Józsué vezetésével az izraelita csapatok elfoglalták Kánaán földjét, és a 12 törzs letelepedett itt Palesztinában, miért volt az, hogy 350 évig nem volt királya a zsidó népnek, hanem bírák kormányozták az országot? Ennek nagyon egyszerű magyarázata van a Biblia szerint. Isten rendelkezett így, hogy a nép ne kívánjon királyt, ne válasszon királyt, ne vezessék be a monarchia intézményét, amely általános volt ugye a környező népeknél, mert ez csak is a hatalommal való visszaélésre vezethet, különben is fényűző és költséges dolog egy királyudvar fenntartása, katonaság kell, és nyilvánvalóan sok olyan ember, akinek a fenntartását biztosítani kell. Tehát maga Isten rendelkezett így, hogy egy-egy igaz, bölcs, istenfélő ember irányítsa, kormányozza az országot, vagyis bíró legyen a vezető, bírák vezessék az országot, és ez a bírák kora, mint említettem, a 11. század közepéig tartott. A bírák korával nem tudok persze foglalkozni, csak fel van írva a táblára, Józsuétól fogva, Gedeonról, Sámsonról, Sámuelről, ebben a sorozatban nem tudunk előadásokat tartani, hiszen az időnk sürget, és az Ószövetséget egy év alatt be kell fejeznünk. De annyit szeretnénk megjegyezni, hogy éppen akkor, amikor a bírák korában a legnagyobb volt a fejlődés és a nemzeti felemelkedés Sámuel bíró alatt, aki az utolsó próféta és bíró volt egy szemében, akkor állt elő a 12 törzs azzal a kívánsággal, hogy Sámuel, kenjél fel királyt, adjál királyt nekünk, mert Izrael népe erre az időszakra eltanulta más népek szokásait, erkölcseit, megirigyelte ezeket, nem akart igazán az Isten népe lenni és Isten vezetése alatt élni, hanem hasonulni akart a többi néphez, és ezért kívántak királyt. Ebből a szempontból szinte az egész Ószövetséget beláthatjuk ebből a pillanatból, 1051-től. Mert a Biblia szerint a zsidó népnek a történelme folyamán két hatalmas nagy vétke volt. Először a nemzeti fennállásában hasonulni akart más népekhez. El akarta tanulni más népek szokásait, erkölcseit, vallását. Isten nem azért választotta ki ezt a népet, hogy a pogány népekhez hasonuljon, hanem azért, hogy más népek számára az igazság üzenetét közvetítse. Ők azonban el akartak vegyülni, hasonlóvá akartak válni más néphez. Ennek volt a következménye a történelmükben aztán a babiloni fogság, mert ennek a magatartásnak, hogy mindent eltanulni a rosszból, és egy nevezőre jutni más népekkel, ennek ez lett a következménye. A babiloni fogság után soha nem volt ilyen már a zsidó nép életében, hogy más népek szokásait, erkölcseit, hitét át akarták volna venni, akkor viszont a másik nagy történelmi vétek ütötte fel a fejét, akkor gőgösen elzárkóztak a népektől. Akkor létrejött a nemzeti felsőbbrendűség érzet, a nacionalizmus, a büszkeség, akkor meg elzárkóztak a népektől. Ezt most említem, mert később már ennyi időm sem lesz a sorozatunk keretében, hogy erről részletesen beszéljek, de így szeretném felhívni mindannyiunk figyelmét arra, hogy ez az egyéni életben is, meg a közösségek életében is mindig újra felbukkanó két veszély. Vagy az egyik veszély, hogy mindenkinek tetszeni, és mindenki kegyét megnyerni, amire Jézus Krisztus azt mondta, hogy jaj néktek, ha minden ember jót mond felőletek. A másik veszély pedig, hogy elzárkózni az emberektől, és valami felsőbbrendűségi érzettel, amely akár nemzeti, akár vallási lehet, egy bizonyos büszkeséggel fölül emelkedni és túltekinteni az embereken. Ez a két nagy veszély az ember életben, a személyes életben is, és közösségek életében is. És most a zsidó nép történetének abba a szakaszába lépünk, amelyben tehát ez volt a jellegzetes, hogy ők királyt akartak, mint más népeknél ez szokás, és Sámuelt szinte kényszerítették arra, hogy nevezzen ki királyt közülük. Sámuel Istenhez fordult. Igaz ember volt, őszinte, próféta, Izrael történelmének egyik legnagyobb alakja. Sámuel Istenhez fordult, és Isten megnyugtatta őt, hogy nem a te személyed volt a rossz, nem azért kívánnak ők királyt, mert te ne lennél jó bíró, hanem kemény nyakú, kemény, önző nép ez, mint hogy minden nép. Adjál csak neki királyt, de a királyt majd én fogom kijelölni. És te azt fogod királyjá felkenni, akit én mutatok meg néked. És ezután 1051-ben kente fel Sámuel próféta Sault, Izrael történelmének első királyát, akit Dávid követett a trónon, majd pedig Dávid egyik fia Salamon, és ezzel ért véget 1051-től 931-ig tartott az egységes királyság időszaka. Salamon halála után ugyanis, ahogy ez lenni szokott a történelemben, az egység felbomlott, és két részre vált Izrael, a zsidó nép az északi Izrael nevű területre és a déli Júda nevű területre. Most azonban mi itt vagyunk az első királynak a felkenetésén, és mielőtt még erre rátérnék, hogy ki volt Saul, aztán meg hát Dávidról szeretnék részletesen megemlékezni, talán meg kell magyaráznom ezt a szót, hogy miért kenték fel a királyt Izraelben. Mert nem koronázták a királyokat a zsidó nép körében, hanem felkenték őket. Ennek az volt az értelme és magyarázata, hogy Isten nyilvánvalóvá akarta tenni, hogy ha királyt kíván is a nép, az ő népe királyai ne olyan királyok legyenek, mint más népek fejedelmei és uralkodói. Ne koronázzák a királyt, hanem olajat öntsenek a fejére, a homlokára, az olaj ugyanis a Bibliában egy kötött szimbólum. Az Ószövetségben is ugyanazt jelenti, az Újszövetségben is ugyanazt jelenti ezt a jelkép. Mindig a Szentlélek személyét jelképezi. És Istennek ezzel az volt a célja, az volt a terv, hogy a zsidó népet megtanítsa, hogy ne olyan királyt kívánjanak, mint más népek, valami nagy uralkodót, valami nagy hatalmat és erőt, hanem olyan embert kívánjanak királyként, akinek az életében érvényesül a Szentlélek befolyása, akit Isten tud irányítani, aki nem csak erős, hatalmas, hanem főleg bölcs, értelmes és igaz uralkodó. És ezért nem koronázták itt a királyokat, hanem olajjal felkenték, ami jele volt annak, hogy a Szentlélek erejével uralkodjál. Isteni törvények alapján vezesd Isten népét, és ne pedig földi politikai szempontok és eszközök szerint. Mit tudunk elmondani ezután Izrael első királyáról, Saulról? Leolvashatjuk a táblánkról, 1051-től 1011-ig, tehát jó 40 évig uralkodott. Mit tudunk elmondani ő róla? Nagyon röviden szeretnénk megemlékezni arról, hogy nagyon ígéretesnek indult Saul királysága. Ez a Saul Benjamin törzséből való ember volt, a legkisebb izraelita törzsből, itt mutatom a térképen, Jeruzsálemtől északra telepedett le ez a törzs, és először nem akarta a többi 11 törzs elfogadni, pedig Sámuel felkente már Sault, és Isten áldása is megnyugodott rajta, de a többi 11 törzs azt mondta, hogy hát a legkisebb törzsből lesz a királyunk, és nem adtak neki tisztességet. Olyan szép olvasni ezt a Bibliában, hogy Saul nem kezdett vitatkozni velük. Nem hivatkozott se a prófétára, se az Isten tekintélyére. Saul szépen visszavonult az apja falujába. Nem akarnak királynak. Akkor hazamegyek. Saul szerény ember volt. Így indult a királysága, nem akarták megválasztani, ám én erőszakkal nem tolom előre magamat. A maga ügyeiben mindig példás egyszerűséget, szerénységet mutatott. Aztán, amikor az ellenség rátört az országra, akkor viszont megmutatkozott Saul jellemének a másik pozitív oldala, hogy nagyon határozottan hadba szólította a népet, és visszaverte ezeket a környező törzseket, és akkor mindenki látta már, hogy Saul nem csak szerény, nem csak visszahúzódó, de ha kell, akkor határozott is tud lenni, és megválasztották királynak, helybe hagyták Sámuel próféta, illetve Isten kiválasztását. Itt is, hogyha időm lenne, megállnék és elmondhatnék néhány bibliai összefüggést arról, hogy a Biblia szerint az egyszerűség meg a szerénység az nem valami mélaságot jelent, hanem az egyszerű, szerény ember az akkor igazán a szeretet ember, hogyha tud határozott is lenni. A magunk érdekeiben legyünk szerények és egyszerűek. De ha másokról van szó, vagy egy nemzetről van szó, a megmentésről van szó, akkor viszont legyünk határozottak. Saul pályafutása ezzel az ígéretes kezdéssel indult. És olyan döbbenet olvasni, azt hiszem, hogy aki ismeri a Bibliát, érteni fog engem, hogy nem túlozok egy csöppet sem. Olyan döbbenet olvasni, hogy ez az ember mennyire eltorzult, jelleművé vált. Ez a visszahúzódó, ez a maga címével, rangjával nem sokat törődő Saul. Egy idő után hatalmat vett rajta a hatalomnak az imádata. Mindenben magát látta elől, eszelősen, szinte az őrültségbe hajszolta magát, egy mániákus hatalom akarás és hatalomféltés lépett fel az életében. Fogjuk látni a képzőművészeti alkotásokon, Lucas van Leyden, Rembrandt szinte már a hatalom őrültjének ábrázolja, és ez így is volt. És akkor, amikor látszott már, hogy Saul képtelen vezetni az országot, Isten parancsot adott Sámuel prófétának, hogy titokban, de egy profétikus felkenetéssel egy újabb királyt állítson a helyébe, és ez volt a betlehemi születésű, egyszerű juhpásztorkodással foglalkozó, de emelkedett lelkiségű, ekkor már énekeket, zsoltárokat szerző Dávid. Sámuel próféta elment Betlehembe, tehát Ísai városába, itt Jeruzsálemtől délre látjuk, Jézus Krisztus megszületésének jövendő színhelye, és itt profétikus felkenetéssel kinevezte az új királyt, Dávidot. Nyilván a dolognak híre teljed, Saul fülébe is eljutott a hír. Dávid nem pályázott a trónra, mert ő is olyan ember volt, mint Saul a kezdet-kezdetén, de Saulnak megütötte a fülét a dolog, és ehhez még egy különös esemény is hozzájárult, és ezzel kezdeném Dávid élettörténetének az áttekintését. A híres küzdelem a filiszteusok ellen, a Dávid-Góliát harca. Ez az első dolog, amit Dávid élettörténetéből szeretnék kiemelni. Saul már teljesen eltorzult állapotban van, nem tudja összetartani a nemzetet, a hadat se tudja úgy felvonultatni, hogy kellene, és itt mutatom a térképünkön, hogy a földközi tengernek itt ebben a keleti részében, a keleti partszegélyen élnek a filiszteusok, egy ellenséges pogánytörzs, akik állandóan rajtaütnek az izraelitákon, hatalmas városaik vannak, Gáza, Askalon, Asdód, Lákis, és ezek a filiszteusok állandóan nyugtalanítják a zsidó népet, fosztogatnak, rabolnak, gyilkolnak, és sokszor az országuknak egész nagy területeire is szeretnék kivetni a hálójukat. Felvonul tehát egy ízben a két hadsereg, és megegyeznek abban, hogy most nem megütközik a filiszteusok és az izraeliták hadteste, hanem kiállítanak egy-egy embert, és az ő harcuk kimenetelétől függ majd a csatának a sorsa. A filiszteusok kiállítanak egy óriási férfiút, ez Góliát, és az izraeliták pedig képtelenek bárkit is kiállítani, Saul magába roskad, a vezérei felmondják a szolgálatot, ott van az egész hadsereg, de szinte képtelen bármit is megtenni, és ekkor érkezik Dávid a csatának a színhelyére, illetve hát már 40 napja itt csata nincsen, csak várakozás, és Dávid élelmet visz a bátyjainak, az édesapja küldi ide kenyérrel, sajttal, gyümölcsel, és nagyon szép Sámuel első könyvének a 17. fejezete, erre felhívnám a figyelmüket, hogyha otthon csak egy-egy fejezetet is tudnak elolvasni, páratlan élményt jelent. Sámuel első és második könyvéhez érkezünk most a sorozatunkban, de ha csak ezt az egy fejezetet, Sámuel első könyve 17. fejezetét nagyon gondosan elolvassuk, meglátjuk belőle azt, hogy egy igazán hívő ember mit tesz akkor, amikor nehéz helyzetbe kerül, és amikor kiismerhetetlen a helyzet. Dávid fiatal ember megérkezik a csatának a színhelyére, látja, hogy a bátyja is meglehetősen szomorúak, az egész izraelita hadseregen mély levertség lesz urrá. Mit tesz ilyenkor egy ember, hogyan tudja ő általa Isten az eseményeket másfelé forgatni? Először is Dávid tudakozódik a testvéreitől, a testvérei persze lehordják, mit keresel itt, öcskös, meg hogy mit akarsz te itt, te akarsz talán itten változást hozni. Utána elmegy és megnézi az egész tábornak az állapotát, meglátja Góliátot, elmegy Saulhoz, a királyhoz is. Hát amolyan lesajnálásban van része, egy kistermetű ember Dávid, nem is fér rá a harci öltözet, de Dávid akkor is kéri Sault, hogy hadd álljon ki Góliát ellen. Mert Góliát a hetvenkedését hozza, az emberi önbizalmát hozza, de ő viszont a seregek urának, Izrael istenének erejével akar hadba szállni. Kéri az Istent, imádságban fordul az Istenhez, hogy ha erővel és hatalommal nem nagyobb is Góliátnál, de az Isten adjon mennyei segítséget, és akinek Isten segítséget ad a mennyből, ott az erőviszonyok rögtön módosulnak. Ott az emberi erő, a nagy góliáti erő semmiségé törpül. És így győzi le Dávid Góliátot, nem szabad elfelejteni, hogy a hitnek a cselekedete volt ez, hanem egy mesés vagy régi történet ez, hanem a hitnek a csodaszép megnyilvánulása. Dávid hívő ember volt, aki mindig Istenre tekintett, és Istentől várta a kérdéseinek a megoldását. Valóban szép az a Zsoltár, ami így kezdődik, hogy szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Nem szunnyad el a te őriződ, nem alszik az Izrael Istene. Folytatja Dávid tovább a Zsoltárát, mind igaz emberi tapasztalatokból szőtt imádságok ezek. No de itt következik be a baj. Milyen baj? Mert ezt a Dávid Góliát történetet talán még sokan ismerik, hogy itt a paritja és a kő tette ártalmatlanná Góliátot, és utána vághatta le Dávid a fejét. Na de sokan azt már nem ismerik, hogy mi történt ezután. Sámuel első könyve 18. fejezetéből a 6. verstől szeretném felolvasni, hogy amikor a csapatok vonulnak vissza hazafelé, tehát a filiszteusok földjéről be az ország közepébe, mi történt ezután? És amint hazafelé jöttek, mikor Dávid visszatért, miután a filiszteusokat leverte, kimentek az asszonyok Saul király elé Izraelnek minden városából, hogy énekeljenek és körben táncoljanak dobokkal, vigassággal és tomborákkal. És énekelni kezdtek az asszonyok, akik vigadoztak, és mondták, megverte Saul az ő ezerét, és Dávid is az ő 10 000-ét. Saul pedig igen megharagudott, és gonosznak tetszett az ő szemei előtt ez a beszéd, és mondta, Dávidnak 10 000-et tulajdonítanak, és nékem csak 1 000-et, így hát már csak a királyság hiányzik néki. Saul azért attól a naptól kezdve rossz szemmel nézett Dávidra, sőt azután is. Kedves hallgatók, a Dávid történetben nagyon hosszú és részletes történet, sokat olvashatunk a meggondolatlan beszéd következményeiről. Ha valaki a Bibliából részeket akar arról olvasni, hogy miért kell vigyáznunk a beszédünkre, hát én a Dávid történetét tudom ajánlani neki. Ez is egy meggondolatlan lelkesedés volt. Hát persze érthető lélektanilag, hogy ezek az asszonyok kijönnek a városból, hogy most már nincs háború, most már nem fenyeget vész, a filiszteusokat visszaszorították, hogy lelkendeznek és énekelnek, de miért kellett éppen ezzel a szöveggel? Hogy megverte Saul, hogy a királyra azt mondták, hogy az 1000-ét, 1000 embert, de ha Saul 1000-et vert le, akkor Dávid 10 000-et. Hát ez rosszul esett Saulnak. Melyik embernek nem esik ez rosszul, főleg az önérzetes és hiú embernek, aki most már vált Saul, és az asszonyoknak ez a meggondolatlan lelkesedése, és ez a meggondolatlan beszéde felajzotta Sault, Dávid ellen fordult, megharagudott rá, és elhatározta, hogy Dávidot, ha kell, elteszi lábalól. És itt kezdődik a történet Dávid életének csak nem több mint 15 éve, a Dávid, Saul, illetve a Saul gyűlölködése Dávidra, amikor több mint 15 éven át a sarkában jár Dávidnak, üldözte, és Dávid fiatalsága ezzel ment el, hogy egy hatalmi tébolyban szenvedő, egy őrült király elől kellett futnia neki az ország különböző részeire. Egyszer így mondta Dávid már végső tehetetlenségében, rezignáltságában, szinte hogy humorosan, miért kergetsz engem, mint a bolhát a hegyeken. Mert ez volt ezután az élete, Dávidnak, és ebből szeretnék majd a második pontban kiemelni két részletet, de mielőtt erre rátérnék, már is az első zenét hallgassuk meg, felírtam a táblára, Johann Jakob Kuhnau, a 17.-18. század német zeneszerzője írt egy szonáta gyűjteményt, amelynek ez a címe Biblische Historien. Bibliai történetek, csembalóra írt darabok, és a Bibliai történetek ciklusból most meghallgatjuk a Dávid-Góliát harcát. Csodálatos dolog ez, ugye zongora még nincs nagyon Európában, van a csembaló, amely egyre több helyen hangzik fel, de vajon hogyan lehet a csembalóval kifejezni egy ilyen küzdelmet, egy ilyen harcot? Az első három tételt hallgatjuk meg, ami nagyon beszédes lesz. Először, hogy úgy mondjam, Góliát lép a pástra. Kemény, dur akkordok vezetik be ezt a tételt, és Góliátnak az a hetvenkedése, szinte úgy látjuk magunk előtt, mint egy olyan nyalka legényt, aki ott terem a mezőn, és nézi, hogy ő vele szembe senki nem mer kiállni. Az emberi erő fitoktatásának, a nagy képűségnek, a büszkeségnek, az önteltségnek, egy csodálatos zenei kifejezése. Kemény, dur akkordok, és ahogy lépeget, Góliát szinte megjeleníti, hogy a csatamezőn ide-oda megy, és kérdezi, hogy ki mer velem szembeszállni. Jön utána a második tétel, a dur után jön egy moll tétel. Vajon ez mit fejez ki? Ezt írta Kuhnau a tétel alá, az izraelita csapatok tétovasága. A félelem zenei kifejezése. Ahogy a zsidók félnek a filiszteusoktól. Hát ezt meg hogy fejezi ki a zeneszerző? Ugye kromatikus skála, félhangokkal megy lefelé a dallam, és állandóan ezt a játékot játsza. Az a bizonytalanság, az a tétovaság, mi lesz ezután? 40 napja már ebben a helyzetben vagyunk. És jön a harmadik tétel, újra visszatér a durhangnem, de itt már szerénységgel, finomsággal, ugyanakkor viszont tetrekészséggel párosulva, Dávid fellépése. Milyen nagy különbség lesz majd a Góliát fellépése, egy kemény dur akkord sorozat, és a Dávid fellépése, egy finom, egy bájos, egy igazán nem az önmaga erejében bízó, hanem Isten erejében bízó ember fellépése. Tehát az első zenemű Johann Jakob Kuhnau, bibliai történetek, Góliát és Dávid harca, az első három tétel, kérném szépen a zenét. Thank you. Nagyon kifejező zene, nem? Ha valaki be tudja szerezni ezt a lemezt további bibliai történeteknek a csembalon való kifejezését, találhatja rajta. Mennék tovább a második pontunkra, hiszen említettem, hogy egy-két példa segítségével szeretném bemutatni, mi volt Dávid magatartása az üldözése során. Azért gondoljuk meg, hogy 11 néhány évesen, és egészen 31 néhány éves koráig éri az üldözés Dávidot. Ahogy szoktuk mondani, az életének a legszebb esztendeit rabolja el egy mániákus királynak a gyűlölködése. A mi emberek mire vagyunk hajlamosak, hogyha valaki bennünket megsért, vagy hát főleg, ha gyűlölködik, vagy üldöz, hát nagyon nehezen viseljük azt akár csak egy-két napig, vagy hétig, hónapig is, nem, hogy évekig. És az emberben nagyon ott van a kísértés, hogy visszavágni, hogy megtorolni, hogy valamit visszafizetni. Nos hát, mielőtt rátérnék erre a történetre, ahogy Saul üldözi Dávidot, szeretném önök elé idézni a Bibliának egyik középponti tanítását, amelyet Pál apostol a Római Levél 12. fejezetében olyan egyszerűen mond ki. Ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Ne te győzettessél meg a gonosztól, ne vedd át a rossznak az eszközeit, ne vedd át a rossznak a lelkületét. Azt mondja Salamon is, mert a gonoszság nem szabadítja meg azt, aki azzal él. Ne hidd azt, ember, hogyha rosszat tesznek veled, és te rosszal válaszolsz, hogy ezzel bármit is megoldasz. Se magadat nem szabadítod meg, se a másik embernek nem teszel sem jót, sem a helyzetet nem változtatod meg. Ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt, ha lehet valamivel megváltoztatni a gonoszt, az csak a jóval lehet megváltoztatni. Az se biztos, hogy arra megváltozik, de ha egyáltalán lehet megváltoztatni, akkor az csak a jóra változik meg. Ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győz meg. Dávid magatartása valami fenségesen mutatja ennek a bibliai alapelvnek a valóságát, és hogy ez keresztül vihető az életben. Két példát említek erre, ahogy említettem, Saulnak már más ellensége nincsen, csak Dávid. Nem a filiszteusok az ellenségei, vagy az ammoniták, vagy a környező népek, amik állandóan be akarnak törni az országába, hanem ennek a valóban így modern szóval azt lehetne mondani, ennek a diktátornak, ennek a hatalmi hát megszállottnak, ez egyetlen egy ellensége, egy fixa ideája van, hogy ameddig Dávid él, addig ő nem lesz boldog. És ezért Dávidot üldözi, és egy alkalommal Dávid az embereivel együtt, hiszen sok-sok vitéz, sok-sok bajtárs követi, több száz ember van több ízben is Dávid közelében, egy barlangba szorul vissza. És ott a barlangban húzzák meg magukat Dávid és a követői, amikor Saul is betéved abba a barlangba, és akkor itt van a nagy jelenet, amiért ezt egyszerű dolgot szerettem volna felidézni, azt mondják a bajtársai Dávidnak, hát öld meg Sault, évek óta üldöz már, hát már nem normális. Hát az egész országot romba dönti ezzel a magatartásával, már hát önmagának is átok az élete. Hát vessünk véget az életének. Még meg is fejelik egy magyarázattal, mondják Dávidnak, hogy mintha az Isten adta volna elődbe. Hát, mint hogy az Isten szerezte volna ezt a helyzetet. Hát öljük meg, ez nem is ölés, hanem szinte ítélet végrehajtás. És Dávid akkor azt mondja, hogy nem, én nem ölöm meg. Itt van a kezemben, de én nem torolom meg a rosszat. De azt se teszi Dávid, hogy tétlen maradjon, hanem oda megy úgy, hogy Saul ne vegye észre a király közelébe, lemetszi a köntösének az egyik részét, és miután Saul kiment a barlangból, felemeli azt a részt Dávid, és átkiált a csapatoknak és Saulnak. Saul, itt voltál a kezemben, itt van a bizonyság, a ruhádnak az egyik darabja. Megölhettelek volna. De erről lásd meg, hogy habár te gyűlölsz engem, de én nem gyűlöllek téged. Habár te az életemre törsz, én akkor sem török az életedre, amikor 100%-osan kivoltál szolgáltatva nekem. Saul persze, hogy lenni szokott, megenyhül, sír, fogatkozik. de aztán utána újra föllángol az indulat benne, és újra üldözi Dávidot, és akkor Dávid még többre is képes. Figyeljük meg, hogy tényleg ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt is jóval győz meg. A Biblia szerint a szeretet, a meggyőzés, az mindig kezdeményező kell, hogy legyen. Dávid most arra is hajlik, és ezt is merészeli megtenni, hogy bemerészkedik Saul táborába ének idején. A fegyver hordozójával, Abisaival. És elveszi Dávid feje mellől, ahogy alszik a király, és elszunnyad a fővezére, Ábner, nem vigyáznak eléggé a királyra. Elveszi Saul ágya mellől a vizes korsóját és a dárdáját. És másnap reggel ugyanazt teszi, mint egykor, hogy egy dombra föláll, és felmutatja, hogy íme király, hát ez volt veled ugye éjszaka, itt van a vizes kors, itt van a dárda. Csak egy mozdulat lett volna, és az életedet kiolthattam volna, de vedd észre, hogy én akarva sem akarok ellened rosszat. Ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Így fáradozik Dávid Saulért. Nem önmagát siratja Dávid. Nem önmagáért panaszkodik. Ahogy láttuk már sorozatunk keretében, hogy mindig ez volt az igazi hívő emberek jellemtulajdonsága, például emlékezzenek vissza Józsefre is. József önmagát siratta a tömlöc mélyén. Nem megkérdezte az egyiptomi embereket, hogy miért olyan komormati orcátok, ő tette meg a lépést feléjük. Ő akart adni valamit még ebben a nehéz, szorult állapotában is. És ugyanezt teszi Dávid is. Nehéz, szorult állapotában. Nem siratja önmagát, nem sopánkodik, hogy a fiatal éveim erre mennek rá, hanem a szeretetnek a királyi törvényét tölti be, hogy Jakab apostol mondja, a szeretet királyi törvénye, ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Kedves hallgatók, hogyha olyan rövid időm van is a Dávid történetére, hiszen ez egy nagyon részletes történet a Bibliában, erre a két eseményre, ha rövid időm van is, meg ha föltételezem, sokan ismerik is, mindig ki szoktam térni. És ennek van még egy oka a Bibliaim kívül. A magyar irodalomban létrejött egy csodálatos elbeszélő költemény 1846-ban, amelyet a múlt század 70-es éveitől fogva kötelező iskolai anyaggá tettek. Ma is a gyerekeink, ha jól tudom, a 6. osztályban tanulják Arany János Toldiát, és siralmasnak tartom azt, hogy Arany János Toldiáról éppen a leglényegesebb dolgot nem tanítjuk a gyermekeinkkel. Hogy Arany János a Toldit a Bibliának erre a részére építette fel, mint eszmei tartó pillére. Mert az első Toldiban, tehát az 1846-os Toldiban, az a bizonyos farkas kaland, az nem epizód, ahogy a mi bölcs tankönyvíróink és tankönyveink máig is mondják. Mert az a bizonyos farkas kaland, ami után ugye ismerjük a történetet, Toldi Miklós megöli György egyik vitézét a felindultságában, repül a nehézkő, ki tudja, hol áll meg, és bujdosnia kell Éren és Nádon. Ilosvai Sejmes Péternél, aki először dolgozta fel az 1570-es években ezt a történetet, nem szerepel a farkas kaland. Nem szerepel az, hogy Miklós visszavinni a farkasokat ének idején György bátyjának az ágya mellé. Ugye Ilosvainál az szerepel, hogy megtörténik a gyilkosság, utána Miklós kereket old, Budára veszi az útját, és aztán folytatódik a történet a királyi udvarban és a csevitézzel, úgy, ahogy azt Aranynál is ismerjük. Arany János azonban tudta azt, hogy a történetet ő a 19. században úgy már nem kerekítheti, nem formálhatja, ahogy elődje a 16-ban. Mert Arany János érezte, hogy Miklós, aki mégiscsak gyilkosságba tévedt, aki ölésre vetemedett, hogy Miklós neki vagy olyan emberé kell formálni, hogy megmutassa, hogy Toldi Miklósban ott volt a megbánás, ott volt a bűnfelismerés, az igazi megbánás, és ezért teszi meg ezt a farkaskalandot, mert ne felejtsék el, hogy a farkaskalandban nem az a leglényegesebb, hogy Toldi ott birkózik a farkasokkal, és ott legyőzi őket, hanem az a leglényegesebb, amit mindjárt hallani fogunk, amikor utána leül Miklós a zsombékra, és elkezd gondolkodni a következőről. Itt van a nagy jelenet. Itt van az egész Toldinak a középponti, az eszmei, a lelki, a szellemi lényege. Elkezd azon gondolkodni Toldi Miklós, hogy mi lenne akkor, ha én most visszafizetném a bátyámnak azt a sok rosszat, amit ő elkövetett ellenem? Mi lenne akkor, hogyha rövidre zárnám a kört? Ha én le tudtam győzni ezeket az elvadult állatokat, mennyire könnyen véget vethetnék a bátyám életének? Mi lenne akkor, hogyha a bátyámat megölném, aki rosszabb a farkasoknál? Arany János ezt a gondolatmenetet írja meg Toldi elméjében, ezt fogjuk mindjárt meghallgatni, és miért nevezem ezt nagy gondolatnak? Mert Arany kiviszi ebből az állapotból a főhősét, Arany megfordítja ezt a gondolkodást, ezt már nem fogjuk hallani, csak jelzem előre, ezt mondja maga Arany megszakítva az elbeszélő költemény fonalát, állj meg, Toldi, állj meg, gyilkos a szándékod. Visszaidézi Kain történetét, hogy a megölt atyafinak vére bosszúért kiált fel az egek egére, és azt mondja Arany János, és ezt láttatja be Toldival, hogy nem megoldás a rosszat viszonozni rosszal. Nem megoldás a bajokat úgy legyőzni, hogy egy huszárvágással a bajok okozóját megsemmisítjük. Azzal a baj nincs legyőzve. Ha megölni a bátyját, akkor azzal a baj nem lenne legyőzve, hanem a rossz, a bűn újabb bűnöknek tárna kaput, és ekkor határozza el, mondhatnám így határoztatja el Arany hősével azt, hogy nemhogy nem azon gondolkodik ezután, hogy megölni a bátyámat, hanem visszaviszi a farkasokat, ugyanúgy, mint hogy felmutatta Dávid a jelet, a köntös részt, a kancsót, meg a dárdát, ő visszaviszi a jelet, a farkasokat, hogy íme itt voltam melletted ének idején. Az erőm továbbra is az, ami felragadta a malomkövet. Az erőm itt van, a farkasokat legyőző erő. Megölhettelek volna, de nem teszem, megváltoztam. Ha Arany János ezt nem írta volna bele a Toldiba, akkor nagyon kis gyenge és könnyű kis művet alkotott volna, mert csak azáltal adni egy hőst a nemzetnek, hogy milyen erős. Hát kérem, ez nem hős. Sok erős ember van egy nemzetben, de hol van a sok erkölcsös és magas lelkiségű ember, ami által egy nemzet fönnmarad és jó napokat lát? Ha Arany János nem írja bele ezt a Toldiba, akkor nem tudja megmutatni azt, hogy ez a Miklós nem csak erős ember, nem csak a magyar parasztnak egy mintapéldánya, aki igazság érzetében ugyan gyilkosságra is vetemedett, hanem Arany Jánosnak meg kellett mutatni azt, hogy Miklós megváltozott, szembefordult a tettével, a gyilkosságával, legyőzte önmagában a kísértést, nem öli meg György bátyját, sőt, annak az ellentétét teszi. Hát ez a nagy monológ, amit így nevezek, holott nem drámáról van szó, egy elbeszélő költeményben ez is ritkaság, ez Arany Jánosnak a hozzáadása a Toldi mondához és Ilosvai művéhez, és ezáltal tanulhatjuk és taníthatjuk mi most nem Ilosvai művét, hanem az Aranyét a gyerekeinknek, ha kidomborítjuk ezt a jelenetet, és nem azt mondjuk rá, hogy epizód, hanem felidézzük a mögöttes bibliai tartalmat, mert Arany János, aki alig volt 5-6 éves, de már háromszor elolvasta a Bibliát, mert az idő szülei azt adták a kezébe, tudta, hogy miből vegye az anyagát. Megragadta a Saul gyűlölködésének történetében Dávidnak a nagy lelkűsége, és a Bibliából emelte át a motívumot nagyon szuverén módon, nagyon önállóan Toldi Miklóst is átváltoztatva egy olyan erkölcsi minőségé, amilyet Dávid testesít meg az Ószövetségen belül. Kérném szépen, a gyerekeknek tartottam egy több részes sorozatot a Toldiról, a rádió felvételről azt a bejátszást, amely ennek a bizonyos farkas kaland végének a kinagyítása.
Miklós az elméjét mindenképpen hányta, nem mondhatnám pedig, hogy a farkast szánta, hanem gondolkozott az ő farkasáról, őt elnyelni vágyó rosszívű bátyjáról. De hát miért akar az én bátyám megenni? Miért akar hóhérom, nem testvérem lenni? Vagy mikor voltam én méki ártalmára? Miért feni agyarát jó atya fiára? Mert hiszen, ha példát farkasokról vészem, ott is a rosszabbik az én bátyám lészen. Fészki toltalmazza a mezőnek vagyja, ki nem ingerelte, az meg nem támadja. vagy ha néha gyomra készti öldöklésre, nem bánt senkit aztán, ha csillapú réhe. Akkor is barmoknak tizedelve nyáját, megkiméli mindig a maga fajtáját. De az én testvérem, ki mondja meg nékem, miért tör életemre? Nem csillapul másképp, csak véremmel szomja, vagy ha birtokából jó öccsét kinyomja.
Tehát folytatnám tovább a harmadik ponttal Dávid élettörténetének a vizsgálatát, és ez az, hogy egyszer Saul király életének is vége lett. Saul elesett egy csatában, a törzsek, az izraelita törzsek egy kis várakozás után végül is Dávidot egy öntetűen elfogadták és megválasztották királynak. Mind a 12 törzs fejedelme ő lett. Dávid volt az, aki itt az ország közepén kiűzte a jebúzeusokat és elfoglalta tőlük Jeruzsálemet, és a királyi székhelyt ide tette, és kiépítette ezt a várost, vagyis alapját vetette a későbbi nagy fővárosnak, azért is nevezzük mind a mai napig Dávid városának Jeruzsálemet. Tehát úgy tűnt, hogy Dávid király élete révbe jutott. A nyomorúságok ideje elmúlt, Dávid végül is király lett, szép családja, hatalmas nagy gazdagsága körülvette őt, az emberek körében rokonszenves volt és tiszteletnek örvendett. De az előadást egy szomorú történettel kell folytatnom, és ez Dávid király leghatalmasabb bűnének, vétkének a története. Sámuel második könyve 11. fejezetében szeretném felolvasni, hogy mi történt Egyiszben akkor, amikor az esztendő fordult, új évet kezdtek. A király már csak egyetlen egy néppel, az ammonitákkal állt hadban, elküldte Joábot, a fővezérét, hogy Rabba városát ostromolja, és miközben elmentek a csapatok, már csak egyetlen egy nép volt, amely hadakozott Izrael ellen, a filiszteusok, moábiták, többiek már elcsitultak. Aközben Sámuel második könyve 11. fejezetében ezt olvashatjuk. Lőn pedig az esztendő fordulásakor, mikor a királyok hadba szoktak menni, elküldötte Dávid Joábot és az ő szolgáit ővele, és mind az egész Izraelt, hogy elveszítsék az Ammon fiait, és megszállják Rabba városát. Dávid pedig Jeruzsálemben maradt. És lőn este felé, mikor felkelt Dávid az ő ágyából, és a királyi palota tetején sétált, látott a tetőről egy asszony fürdeni, ki igen szép termetű volt. És elküldött Dávid, és tudakozódott az asszony felől, és mondta egy ember: nem, de nem ez é Betsabé, Eliámnak leánya, a hitteus úriás felesége? Akkor követeket küldött Dávid, és elhozatta őt. Aki bement ő hozzá, és vele hált, mikor az ő tisztátalanságából megtisztult, és annak utána visszament az ő házához. És fogadott méhében az asszony, és elküldvén megüzente Dávidnak így szóval: teherbe estem. Kedves hallgatók, ezt olyan döbbenet olvasni. Ez az egész fejezet, Sámuel második könyve 11. fejezet, ez mély döbbenetbe kell, hogy sodorjon minden embert. Mert Dávid igaz ember volt, akinek a jelleme a méltányosságban, a nagy lelkűségben mutatkozott meg. Az üldözések idején abban a példátlan méltányosságban, nagy lelkűségben, hogy a gonoszt jóval győz meg. És amikor kedvező idők jöttek, és Dávidnak minden bizonnyal a kedvező jó időben egy kicsit meglazult a kapcsolata Istennel. A hite nem fejlődött. Dávid egyszer csak felkel, jól kialudta magát, estel idő jön, kimegy a palota tetejére, ott sétál, és meglát a közelben, ugye Jeruzsálem házai tetején a magasrangú emberek, a tehetősebb polgárok kialakítottak ilyen fürdőmedencéket, meglát egy szép asszonyt fürdeni, hogy tisztálkodik, megkívánja őt Dávid, a méltányos, az igazság szerető ember, aki tisztelte az emberek jogát, tisztelte azt, hogy hát az az asszony valakinek a felesége. De egyszerűen egy ösztönnek, egy kívánságnak utat enged, és áthozatja az asszonyt, vele hál, és az asszony, ahogy hazamegy, egy idő után jön a hírrel a küldött, hogy teherbe estem. Kedves hallgatók, itt Dávidnak meg lett volna a lehetősége, hogy bocsánatot kérjen a férjtől, meg lett volna a lehetősége, hogy bocsánatot kérjen az asszonytól, és valahogy rendezze már azt, amit rendezni lehet. De figyeljünk fel a történetnek a mély lélektanára. Mit teszünk mi emberek akkor, amikor valami rosszat elkövetünk? Nem azt tesszük, hogy rögtön megbánnánk, vagy helyre akarnánk hozni, vagy jóvá akarnánk tenni, hanem az első reakciója az embernek, hogy el akarja palástolni. El akarja titkolni, fájtlat akar borítani rá. És borzalmas olvasni is ezeket a fokozatokat, ahogy fájtlat akar Dávid borítani rá. Egyszer csak üzen Joábnak, a fővezérének, hazahozatja Betsábénak, az asszonynak, akit ő magáévá tett, a férjét. Ugye a várost ostromolják, Rabba városát, hazahozatja a férjet, és úgy gondolja, hogy megvendégeli az asztalánál, aztán majd hazaküldeti a férjet, hogy vigadjon a családjával és a feleségének örüljön, és amikor majd megszületik a gyerek, akkor mindenki azt gondolja, hogy hát igen, Úriás hazajött, és biztos tőle született, ő nemzette ezt a gyermeket. És a koreográfia, amit így elképzel Dávid, pontosan be is jön, hazajön Úriás, megvendégeli, beszélgetnek, dicséri ugye a hadsereg állapotát Dávid, és mondja Úriásnak, hogy jó van, örülök neked, most már menjél haza, és örüljél az otthonodnak és a feleségednek. Reggel, amikor felkel Dávid, akkor azonban Úriást nem a házából látja kijönni, hanem a palota lépcsőjén találja az embert, aki a saját szolgáival ott töltötte az éjszakát. És amikor kérdőre vonja Úriást, azt mondja neki ez a vezér, hitteus ember, még ugye a hitteus, ahogy a Bibliánk mondja, tulajdonképpen hettita, egy nagy kultúrájú ókori népnek a gyermeke volt, tehát nem is volt zsidó ez az Úriás, még ezért is kellett volna, hogy becsülje Dávid, hogy egy nem zsidó ember létére ő tulajdonképpen vezéri tisztségre verekedte föl magát, és azt mondja Dávid, hogy miért nem mentél haza? Úriás azonban azt feleli, hogy akkor, amikor az én bajtársaim egy várost ostromolnak, amikor hetek óta nehéz napokat élnek át, én nem kedvezek magamnak, és én akkor nem vigadok otthon a családommal. Micsoda méltányosság, micsoda igazságérzés, ami benne volt a hitteus, a hettita Úriásban. Hát ez is miért nem ébresztette föl Dávidot? Egykor én is ez voltam. Nem ilyennek kell lenni egy embernek? Nem. Dávid megy tovább, és estére újra meghívja Úriást az asztalához. Borzalmas olvasni, lerészegíti, csak hogy hazamenjen a feleségéhez. Bort itat veled, de Úriás arra sem megy haza. Másnap reggel újra megnézi Dávid, látja, hogy ugyanott a palotának az előcsarnokában a szolgákkal együtt töltötte az éjszakát, és akkor Dávidban megfogalmazódik az utolsó és a legdöbbenetesebb terv, hogy hát ha így nem tudja elterelni a gyanút önmagáról, ír egy levelet Joábnak, a fővezérének, hogy amikor majd Úriás visszamegy ő hozzá, ne tekintse azt, hogy Úriás egy vezéri tisztű ember, hanem amikor ostromolják a várost, állítsa az első sorba, és amikor majd megtámadják őt és az osztagát, akkor a többiek fussanak el mögüle, tehát megírja a rendelkezést Joábnak, a fővezérnek, hogy hogyan öljék meg a hitteus Úriást, és mindezt a levelet kinek a kezébe nyomja? Úriás kezébe. És a szerencsétlen ember viszi a saját halálos ítéletét Joábhoz, a fővezérhez. Joáb a fővezér, ővele se tudok foglalkozni, külön előadást érdemelne meg. A katona, a politikai parancsnok, aki mindig végrehajtja az adott hatalom rendeletét és kívánságát. Látja azt Joáb, hogy milyen messze menően gonosz dolog ez? Látja. De hát ő fővezér akar maradni, és gépiesen végrehajtja, szolgai, ocsmány módon végrehajtja az urának, Dávidnak a kérését, mindez így történik meg, ahogy elmondtam, elfutnak mögüle az emberek, és Úriás a harc áldozata lesz, és megy a követ a hírrel, hogy a hitteus Úriás elesett, a gyásznapok leteltével pedig Dávid mit tesz, áthozatja az asszonyt. Immár senki, semmi nem akadályozhatja meg, hogy a felesége legyen. A fejezet így fejeződik be, és mikor a gyászolásnak ideje eltelt, érette küldött Dávid, és házába vitette Betsábét, és lőtt néki felesége, és szült néki egy fiat. De ez a dolog, melyet Dávid cselekedett, nem tetszett az Úrnak. Kedves hallgatók, a Bibliának az egyik legdöbbenetesebb fejezetéhez érkezünk most a 12. fejezettel. Miért mondom, hogy legdöbbenetesebb, legmegdöbbentőbb fejezete? Hogyan lehet egy ilyen emberen segíteni? Egy hívő ember, egy igazságszerető ember, aki ilyen mélyre bukott alá, hogy lehet ezt az embert fölemelni, aki házasságot tört, aki tulajdonképpen gyilkolt, és aki hívő ember létére az országot vezeti ezek után, hogy ezt tette? Mert Dávid pontosan tudja, hogy ki tud erről az egész dologról. Tud ő, tud Betsábé, de a felesége hallgatni fog. Tudott Úriás, de ő már végképp hallgat. Tud Joáb, de ő is hallgatni fog, mert meg akar maradni fővezérnek. Tehát tulajdonképpen Dávid védve van, mert emberileg senki nem lepheszheti le. Nos hát, hogy lehet egy ilyen embert kiemelni a rosszból? Ez a dolog nem tetszett az Úrnak, de Isten mit tud tenni egy olyan ember esetében? Aki tudván tudva, mert hiszen hívő ember, elkövet egy rémületes, döbbenetes gonoszságot, ugye házasságot tör és gyilkol, hogy lehet ehhez az emberhez hozzáérni, hozzányúlni? Kedves hallgatók, itt az első dolog, amit szeretnék megjegyezni, az, hogy Isten nem rögtön cselekedett. Amikor mindez megtörtént, Isten hagyta, hogy ez beteljesedjék Dávid életében. Hagyta azt is, hogy az akkor fogant gyerek megszülessék. És körülbelül egy év után ragadta meg is Isten a kezdeményezésnek a fonalát. Egy évig Isten semmit nem tett. Miért? Nagyon nagy erkölcsi tanítás. Ha egy ember benne van a rosszban, és szinte úgy olyan elvarázsolt állapotban van, hát úgy elgondolhatjuk, hogy Dávidnak milyen volt ekkora helyzete. Hát hiszen ő tudta az erkölcsi követelményeket, ismerte azt a 10 parancsolatot, amelyet mi felidéztünk az elmúlt előadáson. Tudta azt, hogy mit jelent, hogy ne kívánd a te fele barátodnak feleségét. Ismerte azt, hogy ne légy házasságtörő. Ismerte azt, hogy ne őj. Na de az ember, ha benne van a rosszban, kérem, és ezt nagyon gondoljuk meg, szinte elvarázsolt állapotban van. Szinte úgy egy lázas állapot, nem tud önmagáról. Egészen másképp lát mindent. Rögtön nem lehet hozzáérni. Ugye a lázas beteghez sem érnek addig, míg le nem viszik a lázát. Vagy a fekét sem akkor nyitják fel, amikor az egész test belobbant állapotban van. Tehát ugyanígy van ez lelki erkölcsi téren is. Isten egy évig várta azt, hogy Dávidban egy kicsit lelohadjanak az emlékek. Dávid egy kicsit józanabbul tudja szemlélni azt, amit ő elkövetett, de egy év után Isten elküldte hozzá Nátán prófétát. És most jön a második nagy tanulság, hogy Nátán próféta nem úgy állított be Dávidhoz, hogy keményen a szemébe mondta, hogy király, te ki vagy? Te házasságtörő, te gyilkos, nem. Mert ha ezt mondta volna Nátán, bizonyára felszította volna Dávid ellenkezését, Dávidnak meg lett volna a hatalma arra, hogy Nátánt elküldje maga elő, sőt arra is, hogy megölesse. Nátán próféta, amikor Dávid elé ment, a következő dolgot cselekedte. Elküldte azért az Úr Dávidhoz Nátán prófétát, aki bemenvén hozzá mondta néki. Két ember volt egy városban, az egyik gazdag, a másik szegény. A gazdagnak felette sok juhai és ökrei voltak. A szegénynek pedig semmilyen nem volt egyéb egy kis nőstény báránykájánál, melyet vett és táplált, és felnevelkedett nála gyermekeivel együtt, saját falatjából evett, és poharából ivott, és keblén aludt, és néki olyan volt, mint egy leánya. Mikor pedig az utazó vendége érkezett a gazdagnak, sajnált az ő ökrei és juhai közül hozatni, hogy a vendégnek ételt készítsen belőle, aki hozzáment, hanem elvette a szegénytől az ő báránykáját, és azt főzette meg a vendégnek, aki hozzáment. Akkor felgerjedt Dávidnak haragja az ember ellen, és mondta Nátánnak, él az Úr, hogy halálnak fia az az ember, aki azt cselekedte. A bárányért pedig 4 annyit kell adnia, mivel hogy azt művelte, és annak nem kedvezett. És mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. Kedves hallgatók, a második nagy tanítás tehát az, hogy Isten hogyan fog hozzá egy ember megjobbításához, aki emberileg lehetetlen mélységekig süllyedt alá. Nátán proféta elmondott egy példázatot Dávidnak, hogy a példázatból annyira világos volt, hogy mennyire igazságtalan ez a gazdag ember, akinek tele vannak az aklai állatokkal, és amikor vendége érkezik, az egyetlen egy báránykáját elorozza a szegény embernek, és azt téteti a vendég elé az asztalra, szóval annyira felháborítóan igazságtalan ez, hogy Dávid nem tudta tűrtőztetni magát, amikor mondta a próféta ezt a történetet. Dávid úgy képzelt, hogy a próféta tanácsot jön tőle kérni, mert az országában esett meg ez a dolog, és Dávidban föltámadta az igazságérzet, és azt mondta fölpattanva a helyéről, hát az ilyen ember, aki ezt teszi, halált érdemel, sőt négy annyit adjon cserébe. Pontosan idézte a rendtartást, a törvényt, amit Isten adott Mózesnek, ami olvasható a mózesi törvényekben. Kedves hallgatók, ezután Nátán egyszerű szavakkal, de most már a lényegre tapintva csak ennyit kellett, hogy mondjon. Te vagy az az ember. Te vagy az az ember, aki a másiknak az egyetlen egyét elvetted, holott neked mindened megvolt. Te király vagy, te dúskálsz a javakban, és te a másik embertől elvetted az ő boldogságát, az ő feleségét, az egyetlen egyét. Kedves hallgatók, ez Nátán próféta azután mondta ki, hogy Dávid megítélte már önmagát. Tehát nagyon vigyáznunk kell arra, hogyha egy emberen segíteni akarunk, aki nehéz helyzetbe került, aki a bűne vétke miatt egy nagyon, nagyon mélyre hullott alá. Csak azzal tudunk egy emberen segíteni, ha abban segítünk neki, hogy feltámadjon benne a megbánás. Hogy felismerje a bűnét, szembeforduljon vele és megbánja. Mi a másik ember helyett nem tudjuk megbánni a bűnt. Nem is tudjuk belőle kikényszeríteni a megbánást, vagy kicsikarni. Ez nem igazi megbánás. Ha egy másik ember csak félelemből, vagy az emberek megszólása miatt bán meg valamit, az nem igazi megbánás. Az embernek a szíve mélyén kell egy keserű, szomorú szembefordulásra jutni a bűnnel szemben. És milyen hatásos volt ez, és milyen alkalmas volt ez az eszköz, hogy elmondani egy történetet, amely először úgy látszik, hogy nem Dávidról szól. És Dávid a külsővé tett történeten pontosan megítélte a helyzetet. És amikor kimondta az ítéletet, ami tulajdonképpen önmaga fölött mondott ki, akkor Nátának már csak ennyit kellett mondani, te vagy az az ember, király. És kedves hallgatók, jön a harmadik nagy tanulság, hogy Dávid ezután nem küldte el a prófétát. Dávidnak nem az volt az első gondolata, hogy hát senki nem tud erről, a prófétát, ha elteszem láb alól, ő se fog tudni róla, meg senki se, tovább folytathatom az eddigi életmódomat. Nem. Dávid akkor megalázta magát, akkor valóban igazi megbánásra jutott, és kifejezte azt a vágyát a próféta és Isten előtt, hogy ő rossznak tartja, mélységesen fájlalja azt, amit tett, és ő szeretne más ember lenni. És ekkor írta meg Dávid király az 51. Zsoltárt. Zsoltárok könyvének csak nem a fele Dávidtól származik, de ez a Zsoltár óriási darab, hatalmas a hatástörténete is, ugye a Mizerére Zsoltár ez, latin nevén vált emlékezetessé és híressé. Dávid király ebben a Zsoltárában megmutatja, és ez az, amit még nagyon szeretnék a figyelmükbe ajánlani, hogy olvassák ezt a Zsoltárt el, megmutatja ebben a Zsoltárában, hogy mi az igazi megbánás. Három dolgot szeretnék kiemelni. A Zsoltár és a Biblia szerint nyilvánvaló, hogy az igazi megbánás az miből áll. Az igazi megbánás, mondja a Biblia, először is kendőzetlen és őszinte. Dávid így kezdi a Zsoltárát, az 51. Zsoltár. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságodnak sokasága szerint, töröld el az én bűneimet. Egészen mos ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet, mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Dávid kendőzetlenül beismeri azt, hogy amit tett, az álnokság volt. Az egy utolsó, visszataszító, rút dolog volt. Álnokság. Az igazi megbánás az nem ismer de szócskát. Hogy ezt tettem, de. Az igazi megbánásnak mindig őszintének, kendőzetlennek kell lenni, amelyben nincs önigazolás, amelyben nincs mentegetőzés, nincs magyarázkodás. Dávid Zsoltárának a kezdete rögtön megmutatja, hogy Dávid itt mennyire mélyen szembefordult a bűnével. Az igazi megbánásnak a második nagy jellegzetessége, hogy aki bűnt követett el és azt megbánja, nem is annyira egyetlen egy bűnért keserek, hanem azért, hogy hogyan is tudtam én azt az egyetlen egyet elkövetni, mi volt az alapja az, hogy belőlem ez jött ki. Nagyon sok ember ezért nem bánja meg igazán a vétkeit, a hibáit, mert csak azt látja, hogy én ezt elkövettem, mint egy véletlenül. Nem így van. Amit mi rosszat elkövettünk, az nem véletlen. Azt mondta Jézus, hogy a szív bőségéből szól a száj. Ha valami rosszat elkövetünk, most értsék jól, amit mondok, nem főleg azon kell keseregni, ami rosszat tettünk, hanem azon, hogy hogyan is tehettük meg mi azt, mi az alapja bennünk annak, hogy azt a rosszat elkövethettük. Az igazi megbánás nem egyes bűnökért kesereg, vagy tartja azokat műhibának, hanem az egész emberi természet gyengeségért, esendőségért, és a belső embernek a gyengeségért, mert nem tudta legyőzni a természetet. Ezért mondja Dávid, egészen mos ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts meg engemet. Íme te az igazságban gyönyörködöl, mely a veségben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Ilyeneket mond Dávid király. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. Az igazi bűnbánatnak mindig jellegzetesség az, hogy nem ezért, vagy azért, vagy amazért szól a megbánás, hanem azért, hogy a szívem romlottá vált, hogy újjá kell teremteni a belső embert, a szívet. És a harmadik dolog, amit el kell, hogy mondjuk az igazi megbánásról, ez az, hogy az igazi megbánásban mindig ott van a jóvátétel vágya. A helyrehozás a jóvátétel vágya. Nem az bánkodik igazán, nem az az ember, aki állandóan kesereg, panaszkodik, önmagát ostorozza, szinte már mondhatnám hivalkodik azzal, hogy mennyi sok rosszat el tud mondani önmagáról. Ez nem igazi bűnbánat és megbánás. Dávid király a Zsoltárának a vége felé ezt mondja. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Mit mond Dávid? Én szeretném helyrehozni a bűnömet. Amennyire csak lehet, szeretném jóvá tenni. Én nemhogy el nem titkolom a bűnömet, hanem megírva ezt a Zsoltárt, Dávid ezt kéri, hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra, hogy megtérjenek hozzád. Az az igazi megbánás, amelyben ott van az erőnek az a kérése, hogy én továbbá ne kövessem el ezt a bűnt, sőt más embereket is tudjak késztetni arra, hogy ezt ne tegyék meg. Kedves hallgatók, ezért volt az, hogy Isten rögtön közölte Nátán prófétával, hogy igen, ez az ember élni fog. Ez az ember élni fog még itt a földön, noha négy annyit cserébe kell adni a bűnért, meghal Dávidnak négy gyermeke, a bűnének szükségszerű következményeit Isten engedte beélelődni, meghalt ez a kisgyerek is, aki először fogant Betsábétól. Elképzelhetjük, hogy az édesanyja mi mindent élt át. Szinte halva született, életképtelen volt. Pár hónap után meghalt. Meghalt az elsőszülött fia Dávidnak, Amnon, aki előtt teljesen rommá lett Dávid tekintélye. Ő is azt tette, mint az apja, a féltestvérét becstelenítette meg, és erre mit tett a féltestvérnek az édestestvére Absalon? Megölte egy lakomán Amnont, az elsőszülött fiút. És Absalon lett a harmadik, akit cserébe kellett adni Dávidnak. Nem Isten különleges büntetése volt ez. A bűnnek a szükségszerű következménye. A kovász megposhasztja az egész tésztát, idéztem a második előadáson. Absalonnak is meg kellett halni, aki pártot ütött az apa ellen, polgárháborút szított, és végül is, amikor menekült az apja elől, fennakadt hajánál fogva egy faágban, az összvére túlfutott rajta, és amikor jöttek a Dávid fővezére, szintén Joáb és a csatósai, nem hallgattak Dávidra, Nem kímélték meg a legszeretettebb fiának, Abszalomnak az életét. Átverték a szívét dárdával. A harmadik gyereke is meghalt. És meghalt a negyedik, az Adónia is, amikor Salamon király került majd a trónra, a trón viszályok és hatalmi harcok következtében egy bűnnek ilyen következményei vannak. Miért haltak meg ezek a gyerekek? Mert az apának a vétke után megengedték maguknak a lazább életmódot, az erkölcstelen életmódot. Sajnos Dávid vétkének a szükségszerű következményei értek be, de azt mondta Isten, hogy ez az ember élni fog. És erőt kapott Dávid, hogy ezeket a csapásokat is elviselje, és élni fog az örök életben. Ezt mondta Nátán Dávidnak, te élni fogsz. Kedves hallgatók, ez az 51. Zsoltár, ez egy olyan hatalmas mű. Az igazi megbánás, ami őszinteség, ami nem csak az egyes bűnök miatti sopánkodása, az ember iszonyatos állapota miatti jajkiáltás, és a jóvátétel vágya is megvan benne. És most ez utóbbihoz szeretném bejátszatni Beethovennek a művét, amelyet a múlt század elején írt, a bűnbánati ének, amelyet az 51. Zsoltára írt, és amelynek két nagy része van. Az első részben Beethoven egy mély, keserű fájdalmat jelenít meg zeneileg. Utána a zongora egy rövid közjátékot tart, és aztán következik ennek az éneknek a második része, amelyben felível a dallam, amelyben ott van az erőnek, a jóvátételnek a vágya, és a Zsoltárra írott zenemű, amilyen keserűen indul, annyira győztesen és diadalmasan fejeződik be. Péter Schreier előadásában hallgassuk meg tehát Beethoven bűnbánati dalát, az 51. Zsoltár néhány igéjét.
An dir allein, an dir hab ich gesündigt und übel oft vor dir getan. Du siehst die Schuld, die mir den Fluch erkündigt. Sieh Gott auch meinen Jammer, meinen Lass mich dein Antlitz nicht. Erheire du mein Schutz, mir beizustehen, und leite mich auf ihm heran. Erhört mein Schleim, erhört mein Fliehen, und nimm sich meiner Seelen an. Der Herr erhört mein Schleim, der Herr erhört mein Fliehen,
kedves hallgatók, a mai előadás tehát Izrael második királyáról, Dávidról szólt, aki az üldözésben megmutatta az igazság szeretetét, a nagy lelkűségét. Aki az életében sokszor elesett, hiszen Dávidnak nem csak ezt a vétkét sorolja fel a Szentírás, sokszor lobbanékony volt, meggondolatlan a beszédben, a cselekedetben. Egyszer beleesett egy ilyen rémületes, szinte azt mondhatnám, hogy egy utolsó, néven alig nevezhető bűnbe, de Dávid nagy király volt, mert igazi megbánásra is eljutott. Mert nem utasította vissza az Istennek a megkeresését, mert Nátán prófét előtt megalázta magát. És ezért Dávidot a Biblia mindig az üdvözülendő közé sorolja és ott mutatja be, de az előadást nem ezzel szeretném befejezni, hanem azzal, hogy egy nagy emberi kérdés az, hogyha vajon az ember az életben elkövetett szinte egy olyan jóvá tehetetlennek látszó rosszat. Ha valakinek elvette a feleségét, megölte a feleség férjét, ami iszonyatos nagy rosszat tett, hát lehet, ki lehet ezt törölni az emlékezetből? Hát helyre lehet hozni egy ilyen embert? Hát Istennek van arra ereje hit által, hogy az az ember valóban más legyen? Kedves hallgatók, így mondja az 51. Zsoltárban Dávid, ezt kéri a 12. és 14. versben. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Ha önök elolvassák Dávid élettörténetének a végét, akkor saját szemükkel ellenőrizhetik azt, hogy Dávid életében az Isten tudott-e adni elég erőt ahhoz, hogy valóban ez egy elfelejtett dologgá váljék, ez a szörnyű bűneset. Csak egyetlen egy mozzanatra hadd hivatkozzam. Amikor a saját fia pártot üt ellene Absalon, és Dávidnak menekülnie kell a fővárosból, az általa kiépített Jeruzsálemből, és úttalan utakon, erdőkön, hágókon keresztül keresi a menedéket, akkor előáll egy régi ellensége, Sémei, és port szór Dávid fejére, és köveket szór a királyra, és azt mondja neki, na most megbüntetett az Isten téged, te vérszopó és álnok ember. Amiért ezt meg ezt tetted, most a saját fiat fordul ellened. Olyan vérlázító ez a helyzet, hogy Abisai, az előbb emlegetett fegyverhordozó, már-már a kardjához nyúl, és azt mondja Dávidnak, hát végezzek ezzel a kutyával, aki alig várja, hogy te ilyen megalázott helyzetbe kerüljél, és akkor nekiáll és szidalmazzon téged a törvényes királyt. És Dávid akkor azt mondja Abisainak, nem ez a te dolgod, Sérujának fia. Mit akarsz te itt tenni? Az Isten szájával szólt. Mert az biztos, hogy én vérszopó ember nem vagyok, és én gyilkos lenni nem akartam. Az egyik bűn vitt bele a másikba. De tulajdonképpen, ha modortalanul, hogyha gonosz stílusban, hogyha utolsó förtelmes módon, de igazságot szól, hagyd a kardodat a hüvelyében, és megy tovább, míg az az uton álló ember továbbra is kövekkel dobálja és portszóra fejére. Kedves hallgatók, így megerősödött Dávid. Így megerősödött Dávid, hogy király volt, az ország első embere, és egy utolsó ember elkezdi szidalmazni a nyomorult helyzetében. De Dávid most nem ezzel törődik. Dávid azzal törődik, hogy Istenem, tiszta szívet teremts bennem, és az engedelmesség lelkét újíts meg bennem, hogy én élhessek továbbra is olyan erővel, az igazságnak, a méltányosságnak olyan erejével, amelyhez te akkor is erőt adtál, amikor Saul elől futottam. És ezért az előadásunknak az utolsó rövid zenei részlete Heinrich Schütznek az a feldolgozása, amelyet nyomon követhet bárki, aki a Bibliáját kinyitja, az 51. Zsoltár 12. és 14. versére, amelyet felolvastam. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem, mert Istennek van hatalma teremteni. Isten nem csak világokat teremtett, nem csak a földet és a fizikai mindenséget teremtett, hanem Isten erkölcsileg is újjá tud teremteni egy ember. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Most két hang énekel, egy férfi és egy női, egy rendkívül egyszerű mű, de tisztaságban, emelkedettségben, áttetsző ragyogásban, kevés rövid zenemű veheti fel ezzel a versenyt. Heinrich Schütz a 17. században az egész életművét szinte bibliai részletek megzenésítésére szentelte. Kérném tehát az 51. Zsoltár 12. és 14. versének a megzenésítését tőle. Befejező rövid vetítésre szeretném még kérni a figyelmüket. Itt látjuk a törzsek elhelyezkedését, a 12 izraelita törzsnek a honfoglalás utáni helyzetét, és kérném már is a következő kockákat. Dávid tehát juhpásztor volt, ma is Izraelben az egyik legkedveltebb foglalkozás a Betlehem környéki mezőkön, őrizte apjának, Isainak a nyáját, következő képen pedig Engedi vidékét látjuk, ahol Dávid sokszor meghúzódott Saul támadásai elől. Következő képen láthatjuk Engedi forrását, amely sokszor nyújtott neki menedéket, és a következő képen pedig a Tamariszkusz ligetet, amely a barlangok tövénél van, baloldalt fent látjuk ezeket a barlangokat, ahol Dávid búvóhelyet talált. Következő felvételünk Elám mezejét mutatja. Elám mezeje, ahol a filiszteusok felvonultak az izraeliták ellen, itt történt a Dávid Góliát párviadal, tehát Elám mezeje mai állapotában. Mehetünk tovább, Saul királynak egyik erőd romjait látjuk, Telel Fulból, ezekből az időkből, tehát több mint 3000 évről nyilvánvalóan nem sok régészeti emlékünk maradt erről a vidékről. Most menjünk tovább és nézzük a feldolgozásokat. Holbein metszete, Sámuel királyjá keni Sault, Izrael első királyát. A 16. században talán ez a művész nem ismerte, hogy nem koronázták, ezért koronát is ábrázol Saulnak a fején, de az olajos szelence is ott látható Sámuel próféta kezében. A következő metszeten Lukasz Cranach ezt már ismerte, Dávid felkenetéséről van itt szó, előtérben a hárfa, a nélkülözhetetlen attribútuma a Dávid ábrázolásoknak, itt már csak az olajos szelence van Sámuel kezében, illetve Dávid fejére önt ebből, a környezetében pedig Isai családja, Betlehemben vagyunk, és Dávid fiú testvérei. Következő ábrázolás ugyanezt mutatja egy 10. századi bizánci miniatúráról. Jobb oldalt fehér ruhában Sámuel próféta és előtte Dávid. Egy héber miniatúra részlet a British Múzeumban őrzik, Dávid és Góliát 13. század, a törékeny ifjú és egyáltalán nem valami nagy termetű Dávid baloldalt és Úriás a hatalmas filiszteus jobboldalt. Következő képen egy olajfestményen Oráció Gentilessi műve baloldal Dávid Úriás legyőzése után, ugye a paritja kövével, a kezében jobbra pedig Úriásnak, illetve Góliátnak a fejét látjuk. Tiziano olajfestményének egy fekete-fehér fotója. Nagyon sokszor ábrázolták így a művészek, hogy a hatalmas Góliátot még az előtérbe is hozták, hogy annál nagyobbnak lássék a termete, és Dávidot eltávolítják, hogy itt megmutatkozzék, hogy nem erővel győzött, hanem Isten segítségével, és az imára kulcsolt keze is ezt köszönik meg. Következő képen Donatellónak a Dávid szobrát látjuk, annak az elvilágiasodott, szekularizált Dávid ábrázolásoknak az első darabját, amit követ majd a második, szintén Donatellótól, és ami aztán forrása lesz Michelangelo reneszánsz embertípust eszményítő szobrának, a firenzei Dávidnak, amelyhez lépjünk közelebb. Itt látjuk a vállán átvetve a paritját, és aztán, ha még közelebb megyünk, akkor az arcon valami nagyon határozott, célra törő ifjú ember vonásait láthatjuk.